Hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk a mai estén Isten kérdése, ahogyan ez megvan írva Jeremiás könyvének második fejezetében, a 28. versben a következőképpen. Hol vannak isteneid, amelyeket magadnak csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak. Amen. Kedves testvéreim, amikor erre az ige hirdetésre készültem, akkor eszembe jutott egy régi történet, ami úgy éreztem, hogy nagyon ide illik. Egyébként a napokban más kapcsán szintén eszembe jutott, ahol kutatók éjszakáján voltunk, és ott láttunk egy robotot, aki elég sok mindent tudott csinálni, és a gyerekek teljesen el voltak tőle ámulva, és ennek kapcsán eszembe jutott az a történet, hogy amikor én hetedikes voltam, és bevezették a technika óra keretein belül a számítástechnikát, ami akkor nagy szó volt, itt látszik a generációs különbség a társaság és köztem, tehát azon iskolák egyike voltunk, ahová végre érkeztek személyi számítógépek, és körülbelül 3-4-en ültünk egyhez, tehát ilyen viszonyuk voltak, és hát mindenki teljesen el volt ámulva, hogy eljutottunk idáig, és tanultunk basic programozást, lehet, hogy ez már szintén nem létezik, de akkor nagyon büszkék voltunk rá, hogy ez iskola ezt is tudja, és hát a technika tanár az első órán leszögezett valamit, amit azután 7-ben, 8. órában mindegyik technika óra előtt elmondott, és ez a következőképpen hangzott, hogy a számítógép nem okos, csak az ember, aki megalkotta, és hogy programokat gyárt rá. Hát egyrészt a basic nyelv valószínűleg ma már sokat nem ér, valószínűleg nem biztos, hogy sikerülne programozni, de egy nagyon fontos igazságot mégis megtanultam, és mind a mai napig így állok mindenféle technikai újdonság és egyebek iránt, hogy a számítógép nem okos, a telefon nem okos, a robot nem okos, hanem az ember, amelyik megalkotta, és erre programokat gyárt, és tudja működtetni. Hogy jön ez ide, ehhez a mai igéhez? Elég egyszerűen, hiszen arról van szó, azt firtatja az Isten, azt kérdezi az Isten tőlünk, hogy hol vannak a te isteneid, vagy pontosítsuk, hol vannak a te bálványaid. Hol vannak azok, akikre számítasz a helyet, hogy rám számítanál. Hol vannak azok a pótlékok, akik miatt engem lecseréltél. Ez a mai este, Isten igéje, ez a mai kérdése számunkra. Hogy hol vannak a te isteneid. A Jeremiás könyvének az eleje nagyon hosszan azt a folyamatot és azt az állapotot írja le, hogy hogyan is került abba a helyzetbe Izrael, amiben van, és miért van szükség Jeremiás próféta dörgedelmes szavaira, és miért kell egyáltalán meginteni a népet, és ez kiderül, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, ebből próbáltam egy részletet kiemelni, mert Jeremiásból csak úgy folyik a szó, tehát így folyamatosan ostromolja ő és ostorozza őket, hogy miért tettétek ezt, hát hová jutottatok. Ugye avval kezdődik ez az ige szakasz, hogy emlékszem, hogy ifjú korodban még te mennyire hűséges voltál. Egy családi képet használ fel, hogy hát minden jegyesség, minden házasság eleje, valahogy egy hűséges ez a odaszánom magam, nincsen más rajtad kívül, te vagy a világ közepe, körülötted forgok én meg az egész tejútrendszer. Tehát ez valahogy így kezdődik mindig, de mégis hol romlik el? Hol romlott el Izrael történetében, és hol romlik el a mi életünkben? Hol van az a pont, amikor már nem ő az egyetlen legszebb, legcsinosabb, és hú, lehozom érte a csillagokat is, de aztán néhány év múlva egy házasságban még a szemetet sem viszem le, ha kéri. Hol romlik el? Hol csúszik el ez a történet? Hol van az a forduló pont, amikor azt mondja, hogy emlékszem, hogy ifjúságod idejében mennyire hűséges voltál, és most mit csinálsz is. Van ebben a részben egy gyönyörű hasonlat, amikor azt mondja az Úr, hogy kétszeres rosszat cselekedett a népem. Engem a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vágytak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. És ez szerintem egy gyönyörű kép, amit nagyon könnyű megérteni, és nagyon könnyű a szívünkbe zárni, hogy egy forrásvíz, egy patakvíz, amelyik folyamatosan megújul, és folyamatosan tudja magát tisztítani, és nem poshad, és van, és árad, Avval szemben mennyire kiszolgáltatott és mennyire behatárolt az az ember, aki csak egy víztározóra tud szorítkozni, hogy neki csak ennyi van, hogy egy mondjuk felfogni egy vizet egy vödörbe, vagy egy hordóba, amiről még esetleg időközben kiderül, hogy jé, ez meg van repedve. Tehát, hogy a víz valahol elszivárog. Egyrészt kockázat, mert megposhad, meg baktériumok, meg nincsen annyi belőle, másrészt meg még az is lehet, hogy ami van, az is elszivárog. És azt mondja az Úristen, hogy abban a pillanatban, amikor te engem lecserélsz, amikor már nem engem követsz, amikor nem hozzám vagy hűséges, akkor ilyen nagyon jó üzletet csinálsz. Az élővíz forrását lecseréled a poshat fogyóvízre. Biztos, hogy ezt akarod? Kérdezi az Isten. Biztos, hogy ezt akarod? Kérdezi most tőlünk is, hogy biztos, hogy ez jó üzlet? Biztos, hogy ez megfelelő csere? Mert a másik dolog, amikor készültem a mai igehirdetésre, feltűnt, ami még eddig sose tűnt fel ilyen módon, és Isten lelke ezt elém hozta, hogy nagyon sokszor leegyszerűsítjük ezt a kérdést, hogy hol vannak az isteneid, hol vannak ezek a bálványok. Mint hogyha ez arról szólna, hogy én még nem ismertem az Úristent, csak bálványokat ismerek. Jobb hiány, hát amíg nem ismerem az Urat, akkor persze, hát egyéb istenekkel pótolgatom, mert mindenkiben van egy vágy az Istenre. De ha jobban megnézzük ezt az igét, és figyelmesen végigolvasjuk, és nem csak kiemeljük ezt a történetet, és nem csak leegyszerűsítjük ezt, hogy aki nem ismeri Istent, hát az jobb hiány tényleg a bálványokhoz fordul, hogy azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez a folyamat úgy néz ki, hogy van Isten, tiszteljük, meg elfogadjuk, de biztos, ami biztos, a többi Istennek is áldozunk. A többi Istent is elfogadjuk. Gondoljunk Pál apostol athéni látogatására, ahol ugye minden istenségnek van egy szobra, és akkor biztos, ami biztos, senki meg ne haragudjon, az ismeretlen Istennek is állítanak egy szobrot, és akkor oda mindenki bejegyezheti azt az Istent, ahonnan jött. Hogy valahogy ez így megvan, hogy nem sok mindenért szoktam szólni, de amikor egyetemi gyülekezetben is néha előfordul ez a lekopogom, akkor azért szoktam szólni, hogy már bocsánat. Tehát ha nem tudod, hogy miért csinálod, azért ne csináld, ha meg tudod, és ennek ellenére csinálod, akkor meg nagyon gáz a történet. Hogy tele vagyunk ilyen dolgokkal, ilyen csökevényekkel, de valahogy ez az Úristen mellett megfér a mi életünkben. És ez nagyon szörnyű. És ez az, amit az Isten igéje elém hozott, hogy is van ez a folyamat. Az Isten igéje, Jeremiás igéjébe a következőt hozta elém, hogy van ennek egy menetrendje. Hogy ismerjük az Istent, vagy véljük ismerni, majd erről beszélek, és mellette megjelennek más istenek. Majd ezek az istenek átveszik az Úrnak a helyét, végén pedig ezek az istenek is nagyon hamar cserélődnek a mi életünkben. Ha meg elolvassátok tényleg Jeremiás első 5 fejezetét, akkor ez így jól látszik. Hogy először mindig úgy kezdődik, hogy Isten mellett megjelenik valaki más, vagy valami más. És aztán ez egyre nagyobbra nő, olyan nagyra, hogy Istent kitakarja, lecserélődik. És amikor már nincsen más, csak ez a pótlék, ez a pótistenke, bálvány, vagy bármi egyéb, akkor ugye hamar kiábrándulunk, kiderül, hogy hát azért mégsem működik ugye a dolog, és akkor cserélgetjük. Miért is van az, hogy egyáltalán Isten mellett bárki megjelenhet? Mert igazából ez az első, és ez a leghangsúlyozottabb lépés. Miért jelenhet meg Isten mellett bárki? Amikor készültem erre az igehirdetésre, akkor elolvastam azt a... Csöngettek? Akkor kimész, mert szerintem biztos hozzánk jöttek, csak nem... Bocsánat. Igen, köszönöm szépen. Akkor elolvastam azt a igehirdetési kötetet, ami az alapötletet biztosította, tehát ez, ennél sokkal több kérdés felmerül a fél év során, és hangsúlyozottan megint elolvastam ezt a történetet, nem csak ezt az igehirdetést, nem csak az előzőeket, és az körvonalazódott Cseri Kálmán igehirdetéséből, hogy ő nagyon arra helyezte a hangsúlyt, vagy neki nagyon Isten igéje erre tette a hangsúlyt, hogy van egy Isten ismeretünk, van egy kapcsolatunk gyerekkorunkban, Aztán rájövünk, hogy szépek vagyunk, okosak vagyunk, gazdagok vagyunk, és ez milyen jó, és ez fokozatosan nő a mi életünkben, és elszakadunk Istentől, és tönkre megyünk, és akkor visszatalálunk Istenhez. És ez milyen elgondolkoztatott, hogy bár így van ez, és ez így működik, de miért van az, hogyha ezek a történetek úgy indulnak, hogy ismerik Istent, hogy gyerekkorukban templomba jártak, meg a szüleik, meg imádkoztak, meg egyebek, akkor mégis miért vészel ez a kapcsolat? Miért tűnik el ez a kapcsolat? És ahogy ezen gondolkoztam, egyre inkább azt láttam körvonalazódni, hogy lehet, hogy ezek a kapcsolatok, bár úgy tűnik, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, mégsem olyan erősek, és mégsem annyira személyesek, és mégsem annyira valóságosak, mint amennyire ezt gondoljuk. A pár hete a Megdesz táborban az Isten képekről volt szó, és ezzel kapcsolatban azt értettem meg, és ennél az igénél is ez látszik, hogy vajon az, akinek van is Isten kapcsolata, és innen indul, és lecseréli, vagy hagyja, hogy mellette más Isten megjelenjen, az vajon tényleg az élő Istent ismeri-e? Őnek jó-e az Isten képe? Lehet, hogy még csak gyerekdett, lehet, hogy csak van egy lehetősége, hogy az Úrral kapcsolatba kerüljön, de még valójában nincsen igazi kapcsolatban. Lehet, hogy nem is olyan az élő Isten, mint amilyennek ő elgondolja, vagy amilyennek neki láttatják. És mivel, hogy nincs meg ez az élő, valóságos, helyes, biblikus kapcsolat, keletkezik valami törés ebben, valahogy egy hiány. Egy olyan, amikor egy kommunikáció megtörik. És ekkor van az, hogy mellette megjelenhet valami más, vagy valaki más. Amikor rossz az Isten képünk. Amikor rosszak azok az emberi kapcsolataink, amelyek mederben tarthatnának. Eszembe jutott egy másik történet, az a címe, hogy Allahért harcoltam, aminek az volt a lényege, hogy egy evangélikus, német evangélikus családból származó lány 8 évig járt ott hittanra, amire kell, tehát minden úgy tökéletesnek tűnt, de azt mondta, hogy nem érezte, hogy személyes kapcsolata lenne, meg olyan kibesedett, meg csak az egyház hibáit látta, és találkozott néhány bevándorló muzulmánnal, muszlimmal, és az ő hatásukra azt mondta, hogy akkor Allah az igazi Isten, és elhagyta az evangélikus egyházat, a családját, és szó szerint Allahért harcolt, több mint 10 évet töltött el ebben, majd pedig egyre inkább azt érezte, hogy békétlen az élete, bizonytalanság, tehát nagyon sok minden történt, és szörnyű dolgokba keveredett ennek kapcsán, és volt egy pont, amikor azt mondta, hogy akkor megpróbálkozik Jézussal újra. És teljes szívéből és teljes erejéből kérte, hogy adjon békességet. És amikor rájött, hogy ő tényleg megkapta a békességet, ettől nem lett békéje, mert hogy utána jött a java, mert hogy a muszlim család kezdett rászállni, tehát menekülnie kellett, akkor megismert az élő Istent. Valószínűleg az a 8 év, amit ő evangélikusként ott töltött, az még nem volt az igazi. Ott valami hiányzott. Lehet, hogy Istenről beszéltek, de nem Isten beszélt hozzá. Mert attól, mert még valamilyen közösségben vagyunk és közegben vagyunk, nem biztos, hogy azonos az Istenről való beszéd, mint az, amikor Isten szól valakihez. És ehhez meg még kell egy másik feltétel, az nem más, mint hogy én nyitott vagyok-e arra, hogy Isten szóljon hozzám. Mert lehetséges és bizonyos, hogy az Isten szól mindenkihez, meg akar szólítani. Kit igehirdetésbe, kit egy bizonyságtétel keresztül, kit a családján keresztül. Az Istennek nagyon nagy a tárháza és nagyon nagy a lehetősége abba, hogy hogyan szólítson meg. De a kérdés sokkal inkább az, hogy meghalljuk-e. Ahogy eddig arról beszéltem, hogy jó közegben vagyunk-e, jó helyen vagyunk-e, ahol az Istenről jó képünk lehet-e, ennél nagyobb kérdés az, hogy vajon akarjuk-e ezt az élő Istent megismerni. És ezért is hoztam fel ezt a példát a számítógépről, amit az elején mondtam, hogy ilyenek vagyunk mi ma emberek. Nem csak ma, hanem a mindenkor embere. Hogy nem akarunk függeni. Mert hogy az Isten, az élő, egyedüli, igaz Isten, akiről a Biblia beszél, és amiben beszél az Isten, tehát a Bibliában szólít meg minket, az arról beszél, hogy ő egyedüli, kizárólagos, és teljes függőséget kíván. És hogyha valamitől borsózik az ember háta, mióta kikerült az édenkertből, és mióta megkóstolt azt a bizonyos gyümölcsöt, az a kizárólagosság és a teljes függés. Ez az, amitől óckodunk, amitől félünk, mert hogy valahogy ezt nem akarjuk. Nem akarunk kizárólagosan és teljesen függeni valakitől, ezért inkább több kisebb dologtól függünk. Nem szeretjük azt, hogyha szembesülnünk kell a magunk végességével, a magunk kiszolgáltatottságával, a magunk bűnös voltával. És abban a pillanatban, amikor Istenre tekintünk, akkor mindezt látjuk. Olvassátok el Ézsaiás találkozását az Úrral, hogy mennyire meg van rémülve, hogy láttam az Urat, akkor most nekem meg kell halnom. Félünk találkozni a Szenttel, az Igazzal, az egyetlen tökéletessel. Mert abban a pillanatban be kell ismernünk a végességünket, a töredezettségünket, az, hogy mi is csak teremtmények vagyunk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, és ezt el kell tudnunk fogadni. Hogy erre vajon eléggé nyitottak vagyunk-e? Mert az, amikor Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, akkor adott egy lehetőséget arra, hogy mi is teremtünk bizonyos szempontból. Kezdve attól, hogy a kereket megformáltuk, hogy bálványszobrokat gyártunk, egészen az okostelefonig. Minden belefér, mert mi teremtjük. És ez olyan jó, hogy milyen sokan vagyunk. Tehát, hogy amikor teremtünk, akkor megvan az az illúziónk, hogy mi vagyunk valakik. Amikor valamit létrehozunk, akkor megvan az a jóleső érzés, hogy valamit létrehoztunk. Valahogy ott hagyjuk a nyomunkat. Valamit alkottunk, ami meg kell, hogy maradjon. Engem egészen meglep az, hogy Károly fiam, aki hatalmas dolgokat tud legóból építeni, meg vasútpályán, meg mozdulni nem lehet, mert már le se tudok lépni, nem lehet összerakni, mert ennek meg kell maradnia. És úgy tudom csak rávenni, hogy szétszedje a legókat, meg a vonatot, hogy mindig le kell fotózni. Tehát már ő így az örökké valóságnak termel. Sose nézi vissza a fotókat, de maga az a tudat, hogy ő valamit megörökít, valamit létrehozott, ez már így 5 évesen, 6 évesen így benne van. És mindannyiunkban benne van, hogy valamit szeretnénk alkotni, ami a miénk. És amikor bálványatokat alkotunk, amikor létrehozunk valami teremtményt, akkor van bennünk egy ilyen, hogy ezt én csináltam, ezt én hoztam létre. Ez tőlem függ. Nem tudom, ismeritek-e a Pigmalion történetét, aminek az a lényege, hogy egy szobrász készít egy női szobrot, és aztán annyira megvan vele elégedve, hogy beleszeret. És képes ezért sok mindent megtenni. És itt jön a következő pont, hogy először csak megjelenik valami bálványka, valami istenke Isten mellett, és aztán egyszer csak van egy fordulópont, hogy átlép Isten helyébe. Mert hogy nem csak az az oka, hogy Isten mellett megjelennek más istenek, mert nem ismerjük őt helyesen, hanem sokkal inkább az a sokkal erősebb indok, hogy mi szeretnénk valamit létrehozni. És létrehozunk kis teremtményeket, kicsi bálványszobrocskákat, itt ugye azt olvasjuk, hogy fából, kőből, cseréből, különböző anyagból, aranyból, gondoljunk az aranyborjúra. Hát most már kicsit modernebben haladunk, most mikrocsippekből, okostelefon, számítógép, szépségipar, lehet ezt így fokozni. És van egy pont, amikor ez átfordul, és Isten helyébe lép, ahogyan ennél a Pigmalion történetnél is. Mert hogy a teremtmény az előbb-utóbb elkezd uralkodni rajtunk. És ezt különösebben nem kell magyarázni, hiszen nagyon sok minden függőséget okoz. Függőséget okoz az okostelefon is, gondolom ezt már így többen megéreztétek. Olyan módon, hogy könnyű ezt így keresni, vagy könnyű ilyen módon tájékozódni a világba, hiszen nagyon sok mindenre képes. És bár én is sokáig óckodtam, tavaly novemberben már gombok híján le kellett az előző készülékemet cserélni, meg már nem is lehetett hallani, és akkor így, hát én is belevágtam, most már így bánom. Tehát, hogy meg kényelmes, mert jó, mert jól kezelhető, és akkor egyszer csak így behúszik az életedbe, nem csak a táskádba, a gondolataidba, az, hogy így egyszerű valamit megnézni, úgyhogy örülök és kitartó vagyok, hogy még mindig nincs net előfizetésem, mert egy kicsit leszűkítem a teret, hogy mikor használhatom. De nagyon-nagyon sok minden van, és ez személyfüggő, nem biztos, hogy egy kütyű, másnak más. A munkája, a szerelme, a szépsége, nagyon-nagyon sok minden lehet, hogy van egy pont, amikor valami miatt ez kezd kényelmessé válni, kezd egyre szerethetőbbé válni, és ebben a pillanatban megfordul, hogy mi a teremtőkből lettünk az ő teremtményévé. Hogy a birtokunk, a birtoktárgyunk birtokol minket. Ez olyasmi, mint a hétvégi telek története. Anyukám mindig mondta, hogy hát olyan jó lenne esetleg valami hétvégi ház, mondjuk ez nem volt egy ilyen komoly óhaj részéről, apukám mindig azt mondta, hogy akkor ez azt jelenti, hogy minden hétvégét ott kéne tölteni. De erre mi nem vagyunk alkalmasak, mi erre szabadabbak vagyunk, meg sokkal több helyre el szeretnénk jutni. Biztos, hogy ezt akarjuk. Nem volt ez egy komoly beszélgetés, de valahogy ez nagyon megmaradt bennem, hogy ha már van egy hétvégi telek, ha van egy autó, amelyik már túl drága ahhoz, hogy kint hagyjuk mondjuk valahol parkolni, meg jön a jéjeső, meg aztán biztosítást kell kötni, meg olyan kellemetlen, hogyha megkarcolják. De gondolom, ezt nem kell ragozni igazából, érthető, hogy van egy pont, amikor ez helyet cserél. És az Úristen ezen panaszkodik itt Jeremiás profétán keresztül, hogy eljött az a pont, amikor felcseréltél. Lehet, hogy először csak kacérkodtál. Bejöttél, letelepültél, megismerted a szomszéd népek isteneit, és azt gondoltad, hogy neked is jó, biztos, ami biztos. Rossz képed volt rólam, nem hittél nekem, hogy én képes vagyok itt is megtartani téged a letelepültségben. Meg te azt gondoltad, hogy neked ez belefér, hogy más isteneket is gyártsál, mert hogy te olyan nagy vagy, és olyan ügyes vagy. És most eljött az a pont, Izrael, amikor ez megfordult, amikor te másokkal vagy, más isteneket imádsz, és másokkal vagy közösségben. És aztán eljön a harmadik lépés, amikor rájövünk arra, hogy az, amit eddig istenként kezeltünk, vagy a bálványunk volt, hogy az végül is nem kielégítő, nem mindenható. Amikor ebből kimerítünk már mindent, és megunjuk, vagy ennél rosszabb, amikor csalódunk, vagy amikor ránk dől az élet ebből kifolyólag, akkor kettő van. Vagy az van, hogy teljes összeomlás, persze attól függ, hogy mekkora horderejű dologról van szó, vagy pedig akkor keresünk mást. Cseri Kálmán az igehirdetésében több ilyen életutat írt le, ahol az volt, hogy hát akkor, ha nem jött be a karrier, akkor most veszek új feleséget, mert a szerelem az akkor most jó, az akkor, ha az sem jön be, akkor mit tudom én, veszek egy új autót. Tehát, hogy vannak egy ilyen, hogy mert valahogy ez ingeríti azt, hogy az ember érzi, hogy ha nem cseréli valami újra, nem ad egy új esélyt, hogy kiben bízhasson, akkor eljut arra a pontra, hogy akkor be kell ismernie, hogy csődöt hallott. És ettől legalább ugyanannyira félünk, mint sem attól a dologtól, amíg nem ismerjük teljes valóságában az Istent, hogy teljesen csak tőle és egyedül tőle függjünk. Hol vannak az isteneid? Hol vannak az isteneink? Melyik stádiumban vagyunk, vagy már voltunk, vagy reménység szerint soha egyikbe sem kerülünk. Nem tudom, hogy ki hol áll ezen az úton, de Isten igéje arra figyelmeztet, hogy ez a veszély mindenkinél fennáll. Ez a veszély, hogy vagy őt hamisan ismerjük meg, vagy szeretnénk abba tetszelegni, hogy mi milyen okosak, szépek, gazdagok, tehetségesek vagyunk, hogy bármit létre tudunk hozni, és ez az egész világ, ez a termelői, fogyasztói társadalom erről szól, hogy hozz létre valamit, csinálj valami marandandót, legyél olyan, mint az Isten. Semmivel nem léptünk előrébb a kígyó óta. Légy az Isten. Mert nem is bálványgyártásokról van szó, hanem arról van szó, hogy az Isten, az ördög avval csábít minket, hogy Istennek kiválhatunk, mert mi hozunk létre teremtményeket, mi vagyunk az alkotók. A bálványok ennek csak következményei. És ez nagyon sunyi és alaptobos módon kúszhat be az életünkbe. Általában az a tragédia itt ebben az életpéldákban is, amit Cseri Kálmán felsorolt, pont ez volt ugyanaz, hogy mindegyik ilyen szépen alamuszin csúszott be ezeknek az embereknek az életébe. Nem olyan nyilvánvalóan jött, mint a regényekben ez az ördög jön, és akkor üzletet ajánl. Ezt így elég könnyű visszautasítani. Hogy ez nem így megy. Hogy egyszer csak valahol észrevesszük, hogy már rossz úton járunk, hogy Isten mellett van valaki. Aztán már mire észrevesszük, akkor már csak az a valaki van, vagy az a valami van. És amikor már ezen is túl vagyunk, akkor meg már csak próbáljuk menteni, ami menthető. Hol tartunk most? Van-e bennünk egy ilyen gát? És érdekes, hogy amikor eszembe jutott ez a történet, amivel kezdtem, hogy a technika tanár azt mondta, hogy hát a számítógép nem okoz, csak az, aki létrehozza. Valahogy ez megmaradt, a basic meg a számítógép az nem, de maga ez a tény, ez a gondolat, ami hát bár nem volt hívő, de mégis valahol mélyen biblikus, hogy az ember az, aki ezt létrehozza. Úgy lett volna teljesen biblikus, amit mond, hogy ezért legyél alázatos, mert te is teremtmény vagy. Ezt mondjuk nem mondta, de minden esetre ebben nagyon-nagyon nagy igazság van. Hogy ne felejtsük el, hogy mi teremtmények vagyunk. Teremtmények vagyunk, és ez nem megalázó, hanem ez egy óriási lehetőség. Hogy nem félni kéne ettől a függéstől, hogy Isten teremtményei vagyunk, hanem örülni kéne, hogy mi vagyunk az egyetlen teremtmény, aki az ő képére és hasonlatosságára teremtetett. Mi vagyunk az egyetlen teremtmény, aki annyira fontos volt neki, hogy a saját fiát feláldozta értünk, hogy nekünk legyen életünk. Hogy mi visszakerüljünk abba az állapotba, amit eldobtunk maguktól, mert szerettünk volna olyanná lenni, mint az Isten. Miért nem kell nekünk ez a függőség? Miért félünk ettől? Miért hallgatunk a világról, hogy függeni rossz? Miközben minden érzékszervünkkel, mindennel arra törekszünk, hogy valakitől függjünk, hogy megtartassunk. Miért hisszük el ezt a hamis tanítást? Mert az Istentől függeni jó, biztonságos, vigyázó. És ezt a gyermekek tudják, hogy szeretnek egy bizonyos életkorig csak a szülőktől függeni. És hol vesztjük el ezt? Amikor kinyílik a világ számukra, elkezdenek járni. És akkor már megy önállóan. Akkor már az a menő, hogy elmenjek. De az a gyerek is elmegy addig a határig, amíg még visszalát, és mindig visszajön. És valahogy ezt az attitűdöt kéne felnőttként is megérezni, hogy függeni jó. Az Isten szeretetétől függeni biztonságos. Az Isten látókörében maradni megtartatás. És ez az, amit Jeremiás is akkor ott Izrael népének, és most is nekünk akar mondani, hogy nézzük meg, hogy akikbe bízunk, azoktól, ha segítséget várnánk, akkor segítenek-e? Azt kérdezi Jeremiás, hol vannak isteneid, amit magadnak csináltál? Keljenek föl és segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak. Így lehet ellenőrizni, hogy jótól függök-e? Tedd fel azt a kérdést, hogy segít-e minden bajomban az okostelefon? Segít-e minden bajomban, hogyha 40 évesen is úgy nézek ki, mintha 12 lennék. Segít-e, hogyha mindenhová autóval járok, és akkor előbb-utóbb már járni se tudok, mert elfelejtek. Segít-e? Tud-e segíteni az életben? Tud-e segíteni bármelyik ilyen pótlék az örök életre nézve? És hogyha a válasz nem, akkor nagy baj van. Ha egy ilyen választ kapok, hogy hát nem tudok segíteni. De ha Jézusba kapaszkodunk, ha merünk az Istentől így függeni Jézuson keresztül, akkor a válasz mindenképpen igen, én segítek, én ott vagyok, én veled vagyok. Rengeteg ige adja ezt a bátorítást, hogy én veled vagyok. Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és én veletek vagyok a világ végezetéig. És ez a függés semmivel nem pótolható. Hol vannak a te isteneid? Hol van a te istened? Amen.